Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyeket megírva találunk az Ószövetségben, a Királyok első könyvének 3. fejezetében, az 5. verstől a 14. versig, valamint a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezetében, a 9. verstől a 12. versig a következőképpen. Ezt mondta Isten Salamonnak: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, a trónján ül ma is. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokaság miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, hogy amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Pál apostol pedig ezt írja: a szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Hónapról hónapra különböző témákat jelölünk ki, tematikák vannak, és hát a decemberi hónapban összeülve egy-két gyülekezeti taggal, a vezetőséggel minden hónapnak egy-egy témát adtunk meg, így kerülhetett sor múlt hónapban arra, hogy az édesapa, édesanyai, férj, feleségi szerepekről hallhattunk. És a mai istentiszteletünkön, ahogy ez a plakát is szépen bemutatja, ma a szolgálatról fogunk hallani, és arról, hogy vannak szolgálattevők egy gyülekezetben, vannak vezetők egy gyülekezetben, és arról hallhatunk majd, hogy hogyan szolgál egy Isten által rendelt vezető, és arról hallhatunk majd, hogy milyen az Isten szerinti szolgálat. Mert nyilván minden embernek van egy elképzelése, hogy milyen a szolgálat, van arról egy elképzelésünk, hogy milyen egy vezető, milyen egy jó vezető. És én ma, drága testvérek, erre a 3 kérdésre szeretném a választ megtalálni a Szentírásból veletek együtt. Amit mindjárt az elején tisztázni kell, hogy ebben a témában az Isten országát, az Isten ügyét tekintve nem egy olyan képességről beszélünk, amit el lehet sajátítani, amit lehet tanulni. Isten országában nem vezetőképző tanfolyamokat kell indítani, hogy egy ember jól vezessen, mert az ige, és erre kell nekünk nagyon komolyan hagyatkoznunk, az ige azt mondja, és ezt írja Pál apostol a 2. Korintusi levélben, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk az Istentől van. Ez az ige kell, hogy vezérelv legyen előttünk ebben a kérdésben, hogy milyen egy Isten által rendelt vezető. Minden Istentől van, ő adhat, de el is vehet, ő megbízhat, és vissza is vonhatja a megbízatást. Gondoljunk csak Gedeon történetére. Egy fiatal csenevész, ágról szakadt, félelmekkel teli fiút Isten elhív, feladattal bíz meg. Az elején még kifogások vannak, ezt olvashatjuk a Bírák könyvének 6. fejezetében. Menj és a te erőddel szabadíts meg Izraelt mindjárt Markából, mondja Isten Gedeonnak, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Gedeonnak kérdései vannak, hogy hogyan tegyem ezt? Nincsen ötlete, tanástalan, fél a feladattól, fél a kihívástól, fél a megbízatástól. Kifogásokat keres, hogy a legszegényebb és a legkisebb, alkalmatlannak érzi magát a feladatra, azonban Isten a kifogásokra így válaszol, ezt olvashatjuk, az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek. Tehát Isten válaszol arra, hogy majd én veled leszek, én küldelek el téged. Ennyi legyen elég, Gedeon, mondja Isten. Legyen ennyi elég, hogy én küldelek el, hogy én leszek veled. Mert tudjátok, drága testvérek, Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. És ez egy óriási különbség. Óriási különbség szemben a világgal, mert a világban úgy gondolkodnak, hogy a legalkalmasabbakat keresik különböző állásokra, nyilván ezt teszik a fejvadászok. A fejvadászoknak a feladata az, hogy megkeressék a legalkalmasabb embert a legalkalmasabb pozícióra, és ezt a kettőt összehangolják. Isten pedig a feladatot állítja az elhívott ember elé, és teszi alkalmassá arra a feladatra. Mint ahogy itt van Gedeon is. Hát Gedeon szegény családból, szegény törzsből származó, Gedeon a legkisebb, egész kicsi, fiatal ember, és Isten egy feladattal bízza meg, és nem a feladat nő az emberhez, hanem az ember fog felnőni a feladathoz Isten országában. Vagy gondoljunk, drága testvérek, Dávid elhívására. Isten Sámuelt bízza meg, hogy Saul utódját megkeresse. Hadd olvassam ezt az elhívási történetet, mert olyan sokat mondó. Azt mondja, elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt, mondja Isten Sámuelnek. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajas szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Tehát itt van egy fiatal fiú, akivel még az apja sem számol, az általa képzelt legalkalmasabbakat kiállítja Sámuel elé, de mindegyikre azt mondja, ezeket nem választotta az Úr. Tehát nem Sámuel választ, hanem Isten. És azt mondja Sámuel, hogy ezeket nem választotta az Úr. És el tudom képzelni, ott van 7 testvér, alkalmasabbnál alkalmasabb fiúk, jóra való fiatal emberek, de Isten nem választotta őket. Tehát nem Sámuel választja, és ebben a történetben ez nagyon szépen kidomborodik. Nem Sámuel választja, ő csak egy eszköz. Isten választ. És megérkezik ez a fiatal, törékeny, harcedzetlen, tapasztalatlan, éretlen fiú, és azt olvassuk, akkor ezt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. És ebben is az látszik, hogy Isten hív el, hogy ő tesz minket alkalmassá, és ennek a történetnek a végén olvasunk egy nagyon lényeges részt, és ezt kell hangsúlyozni, drága testvérek, azt mondja, hogy az Úr lelke szállt Dávidra. Az Úr lelke szállt Dávidra. Isten szent lelke adta meg a képességet a vezetésre, egy ország irányítására, a harcokra. Ez a fiatal fiú, ez nem végzett különböző vezetői tanfolyamokat, nem végzett el egy ilyen királyképzőt. Nem tanulta meg a protokoll listát, hogy mit kell egy királynak tenni. Ez a fiatal fiú, ez nem járt küzdősport technikákra, nem tudta elsajátítani, nem, mert Isten tett képessé egy ország vezetésére. És ma a világ fordítva ül a lovon. Azt gondolják, hogy na majd elvégzünk egy jó tanfolyamot, és akkor képesek leszünk vezetni. Ez nem így történik. Isten az, aki képessé tud tenni. És egyszerűen Isten elhívja ezt a fiút, és minden képességet, minden alkalmatosságot megad a feladatra. Miért? Mert Isten tesz alkalmassá. És ebben a történetben egy nagyon fontos kulcsmondat is elhangzik. Azt olvashatjuk Sámuel könyvének 16. fejezetében ennél a résznél, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát lehet, hogy ott volt az a 7 testvér, lehet, hogy voltak, akik ki voltak gyúrva, akik erős fizikumok voltak, lehet, hogy volt olyan, aki tapasztalt volt, érett volt, minden adottsága megvolt, a feltételnek, az emberi számítások szerinti feltételnek megfelelt, de Isten nem azt nézi, ami a szemünk előtt van, hanem Isten azt nézi, ami a szívben van. És látta Isten, hogy ott van ez a Dávid, ez a pirosposgás, szép tekintetű, szép arcú fiú, de nem a külsőség volt a lényeg, hanem az, ami a szívében van. Mert ahogy, és hát nyilván innen ered ez a kishercegi mondat, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. És Isai lehet, hogy gondolkodott az ő fiairól, na, szép karriert be fognak futni, király lesz majd belőlük. De nem, Isten másképpen gondolkodik. És Isten az ő lelkét adta, amely képessé tette majd őt arra, hogy egy országot vezessen. Tehát lehet általunk vélt embereket alkalmasnak látni, de Isten nem a külső adottságokat, képességeket, rátermettséget nézi, hanem azt, ami a szívben van. És erre majd egy picit később még visszatérek. Tehát itt van előttünk egy Gedeon, itt van előttünk egy Dávid, itt van előttünk a felolvasott igénk alapján egy Salamon, aki őszintén bevallja, hogy fiatal, hogy nem ért a kormányzáshoz, hiszen akkor még abban az időben az volt, hogy apáról fiúra szállt a kormányzás. Aztán, elnézést kérek a kifejezését, vagy ütődött volt, vagy nem. Az ország szívta meg, hogyha olyan volt. És látjuk egyébként, hogy hányszor járt pórul az ország. Mert egy hasznavehetetlen vezetője lett. Akár Izraelnek, akár Júdának. Igen, drága testvérek, Salamon megörökölte a trónt Dávidtól, és Dávid után elég magas volt a mérce, Salamon azt mondja, hogy fiatal vagyok. Nem értek a kormányzáshoz. Én nem értek a vezetéshez. Én nem tudom, hogy hogy kell egy országot elvezetni. Nem tudom, hogy hogyan kell az emberekkel bánni. Hát némelyik társadalom olyan, mint a csűrhe, bocsánatot kérek a kifejezésért. Hát vannak olyan társadalmak, ebben a világban vannak olyan társadalmak, amelyeket erős kézzel kell fogni. Remélem a testvérek nem éreznek áthallást, de vannak olyan társadalmak a világban, amelyek nem alkalmasak például a demokráciára. Nem alkalmasak. Mert egy csenevész nép, mindenki megy a maga feje után, ezért erős kézben kell tartani. És itt van Salamon, nem tudom, hogy hogy kell vezetni ezt az országot, nem tudom, hogy hogy kell kormányozni, de Uram, te adj bölcsességet nekem! Mert tudjátok, drága testvérek, hogy Isten az, aki képességet tud adni, és ami a legfontosabb, hogy lelke által tud bölcsességet adni. Amit tehát megtudtunk itt az elején, hogy Isten hív el valakit a szolgálatra, Isten állít be valakit a szolgálatba, Isten az, aki megbíz egyeseket vezetői feladatokkal, és Isten az, aki cselekszik, aki elhív, aki alkalmassá tesz. Ezek után a kérdés az, hogy mi a vezetőnek a feladata? Az uralkodás? A zsarnokoskodás? A megfélemlítés? A hatalomgyakorlás? De semmiféleképpen nem. A vezetőnek nem ezek a feladatai. A vezető feladatáról Jézus egyértelműen és világosan beszél. Beszél arról, hogy mi megy a világban, hogy vezetnek emberek, és beszél arról is, hogy mi Isten országában a vezető feladata. Nagyon komoly útmutatás, amit Jézus mond. Lukács evangéliumának 22. fejezetében olvashatjuk. Azt mondja, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Az Isten által elhívott ember a vezetésre szolgálatként tekint. Itt van a különbség, drága testvérek. Itt van az óriási különbség. Hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez egy hatalom. Ez egy pozíció. És vannak, akik azt látják, hogy ez egy szolgálat. Nem azt látja, hogy végre uralkodhat másokon, hogy helyzetben vagyok, most megtanulják végre, hogy ki az úr a háznál. Kiszolgáltatottá tesz embereket, mert azt akarom, hogy féljenek tőlem, élek a hatalmammal, gyakorlom is. Az ilyen típusú ember főnökösködik. Az ilyen típusú ember főnökösködik. Azonban ez a típusú ember összeegyeztethetetlen az Isten országával, az Isten ügyével. Mert Isten nem főnököket akar elhívni. És Isten országában nincsen főnökösködés. Mert tudjátok, drága testvérek, a főnök uralkodik, a vezető szolgál. Nagyon kifejező mind a két kép. Sokat gondolkodtam azon, hát a főnök, csak be kellett írnom ezt a szót, hogy boss, azonnal ilyen képeket adott ki. De elég egyértelmű. De sokat gondolkodtam azon, és sokat keresgéltem, és az Úr előtt harcoltam reggel, hogy Uram, milyen egy vezető? Milyen lehet egy jó vezető? És akkor Isten a szívemre helyezte ezt a képet, hogy egy jó vezető olyan, mint itt ebben a Lúdban az első helyen van. Mert tudjátok, ott az, aki vezet, az ellenszélbe megy, az felhajtó erőt generál a többieknek, segíti őket. Az az első helyen lévő Lúd, az küzdelmek árán is a célhoz akarja juttatni a társait. Nem hatalmaskodik, meg leuralja a többieket, hanem szeretettel vezeti, mert szereti őket. Szóval a főnök uralkodik, a vezető szolgál. Mint ahogy ez a Lúdi szolgál. Szolgál a repülésével, szolgál a felhajtó erő megteremtésével, hogy vákumot teremtve húzza a többieket, mert szeretné, hogy célba érjenek. A főnök magát helyezi előtérbe, a vezető alárendeli magát a másiknak, és alárendeli magát az ügynek. Nem az ügy fölé nő, hanem az ügynek rendeli alá magát. Miért? Mert a főnök hatalmaskodik, a vezető szolgál. Az a probléma, amikor a főnök többnek képzeli magát, mint amelyen valójában. Látjuk, nem? Sokan így látják magukat, és ilyen kiskirályok, és aztán milyen királyi harcok mennek munkahelyeken. Pedig, és bocsánatot kérek a kifejezésért, de a kép alapján mondom, pedig ott áll mindannyian a paraszt sorban. És aztán így királyoskodnak, meg kiskirályoskodnak, meg hatalmi harcokat vívnak, játszanak. Igen, drága testvérek, mert a főnök uralkodik, a vezető szolgál. Péter levelében azt olvashatjuk, ott a negyedik fejezetben, az első levél negyedik fejezetében, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ezt írja Péter. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki Istentől kapott erővel végzi. Tehát nem az, hogy én felszívom magam, és akkor azt mondom, hogy én leszek ma, mától a vezetőtök. Az Isten által rendelt vezető az nem így gondolkodik. Az Isten által rendelt vezető az nem felszívja magát, hanem tudjátok, mit csinál? Térdet hajt. Itt kezdődik, hogy térdet hajt. A jó vezető életével példát mutat, hordozza a feladatok terhét, felelősséggel van felruházva, felelősséget vállal nem csupán a feladatokért, hanem a rábízottakért. Mint ahogy itt látjuk ezen a képen. Hordozza a feladatok terhét. Tudjátok, milyen nehéz. Na, olvastam nem olyan régen, egy másik prédikáció miatt utána olvastam, hogy a ludak hogyan repülnek. Hihetetlen nehéz, szembe széllel repülnek. Hihetetlen nagy kihívás. De nem tántorolik meg, hanem hordozza a feladatok terhét. Felelősséggel van felruházva, ennek a ludnak, ennek a vezetőnek felelőssége van. És felelősséget vállal nem csupán a feladatokért, hogy eljussanak A pontból B pontba, hanem felelősséget vállal a rábízottakért, hogy a társait célba kell juttatni. Hogy el kell érni valamit. Hogy valahonnan el kell jutni valahová. Jézus útmutatása irányadó ebben a kérdésben is. Azt olvashatjuk, drága testvérek, a János evangéliumának 12. fejezetében, aki nekem szolgál, mondja Jézus, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni, vagy meg fogja becsülni egy másik fordításban, meg fogja becsülni az Atya. Nézzük meg, hogy mi határozza meg az Isten által rendelt vezetőt. Azt gondolom, hogy ezek nélkül nem lehet senki sem Isten elhívott vezetője. Tehát akkor, amikor vezetőről beszélünk, akkor két nagyon fontos dolgot kell megemlíteni. És én két részre osztottam, az egyik a vezető szíve, és a másik a vezetés szíve. A vezető szíve. A legmeghatározóbb a lelkisége. Minden ebből fakad, és minden ezen áll vagy bukik. Ezért két igét hadd említsek nektek, ami a lelkiséget határozza meg. Azt olvashatjuk a János evangéliumának 3. fejezetében, Jézus azt mondja, hogy újonnan kell születnetek. A másik ige pedig Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levél 12. fejezetében azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Lelkiség. Az Isten által rendelt vezető életében ennek a kettőnek, a hitrejutásnak és az újonnan születésnek le kell játszódnia, hiszen ez az, ami meghatározza a lelkiségét. Ezért olvastuk az elején is, hogy Dávid kapta Isten szent lelkét. Hiszen ennélkül nem tudott volna király lenni, illetve tudott volna király lenni, de hát olyan kutyaütő, mint amilyen a többiek voltak. Ezért adta Isten az ő szent lelkét. És az ő szent lelkével tudott vezetni. Mert más volt Dávid királynak a lelkisége, mint a többieké. A másik az alázatosság. A pökhendi, gőgös, ki vagyok én ember, akiben nincs alázatos szív, az nem lehet vezető, mert az ilyen nem vezethető. Ezért a jó vezetőről azt mondja Pál apostol a Filippiekhez írott levél 2. fejezetében, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát amikor a vezető szívéről beszélünk, akkor kell a lelkiségről és az alázatosságról, mert ha egyik nincs meg, akkor már nem lesz jó vezető. Ha hiányzik az alázat, és látjuk egyébként, hogy ma hány vezetőből hiányzik az alázat. Nincs alázat. Mert magát tartja különbnek a másiknál. Pedig az ige azt mondja, hogy a másikat tartsátok különbnek magatoknál. Micsoda különbség. Ha a vezető szíve a helyén van, akkor a vezetés is más lesz. És a másik, amiről szeretnék beszélni, az a vezetésnek a szíve. Ugye itt látjuk, a lelkiség, alázatosság már megvan. A vezetés szíve. Már az előbb említettem, hogy csak az lehet Isten által rendelt jó vezető, aki vezethető. Ezért a jó vezető másik alapfeltétele, hogy vezethető legyen. Pál apostolnál olyan szépen kifejezi az ige, az apostolok cselekedetének 16. fejezetében, a Szentlélek nem engedte nekik, mármint Pál apostoléknak, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor misszia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, és Jézus lelke nem engedte őket. Isten odahívott minket Macedóniába, hogy hirdessék nekik az evangéliumot. A vezethető ember attól lesz jó vezető, hogy nem a maga feje után megy, nem csapong, ide-oda kapkod, mint egy űzött vad, hanem Isten vezetésére vár. Ezért a vezető, hogy vezethető legyen, állandó kapcsolatban van Jézus Krisztussal. És ez az állandó kapcsolat az imádság és az ige kapcsolat. Az igei kapcsolat, meg az imádság kapcsolat, az ott kell, hogy legyen. Ez a kettő ott kell, hogy legyen a vezető életében. Az imádság. Az apostolok cselekedetének 9. fejezetében azt mondja Pál apostol, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát onnantól kezdve nem maga kénye kedve szerint megy Pál apostol, majd ahogy én eltervezem, amilyen én utat kijelölök magamnak, én arra fogok menni. Nem. Pál apostol fölteszi a kérdést, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezt mindig megkérdezi. És ez az ige is azt támasztja alá, hogy nem oda ment, ahova éppen jó kedve volt, vagy ahol olyan nagy szeretettel várták, vagy ahol jó pénzt fizettek volna neki, ő nem így gondolkodott. Ha ma már 150 forintért ott hagyják az állásukat. Picivel többet, jobb, már megy is. A hívők azok nem így gondolkodnak, ahol Isten látni szeretné őket. Uram, hol szeretnél látni? Mit akarsz, hogy cselekedjem? és az igei, pedig amit Sámuel első könyvének harmadik fejezetében olvashatunk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát, hogy ez a kettő, az igei és az imádság, ez ott van. Mit akarsz, hogy cselekedjem, és szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Nyitott vagyok arra, amit te mondasz, amerre te küldesz. Amit kell, hogy tegyek, amit kell, hogy csináljak. A vezethető embernek pedig van lelki látása. Látja Isten akaratát, és azt akarja cselekedni. Nem maga bontakozik ki, nem kiéli a vezetői képességét, hanem keresi az Isten akaratát, ahogy Pál apostol írja, megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata. Ezért a vezetőnél a látás és a vezetés. Nem a maga látását erőlteti a másikra, hanem mivel vezethető ember, ezért ő is lát. Meglátja az Isten akaratát, és úgy vezet. Ezért a vezetésnek a szíve a vezethetőség, és a látás vezetés. Isten által rendelt vezetőnek és a vezetésnek a szíve magja tehát ez. Most már reménység szerint választ kaptunk arra, hogy mi a vezető feladata, és hogyan szolgál egy Isten által rendelt vezető. Befejezésül pedig arra keressük a választ, hogy milyen az Isten szerinti szolgálat. Különböző szolgálatok vannak, ahogy nem minden embert hív el Isten vezetőnek, ugye pedig nagyon mindenki vezető akar lenni, nem? Mindenki vezető. Pedig hát Isten nem mindenkit hív el vezetőnek, úgy nem minden vezető ért mindenhez. Na hát ilyenekből aztán meg tele vagyunk. Valaki mindenhez ért. Mindenben beleszövegel, belepofázik, mi ő tudja az, legjobban ő osztja az észt, ő mindent tud. Hát az ilyenektől mentse meg bennünket az Isten. Hát múltkor már mondtam, nem? Hát tudjátok, hol van a legtöbb, legjobb focista? A lelátó. Ott van a legtöbb, legjobb focista. A Magyarországon ez a probléma, hogy a lelátón vannak a focistáink, nem a pályán, nem? Ugye? Hát ez a legnagyobb probléma. De így van ez a gyülekezetekben is. Ha mindenki mindent olyan jól tud, csak éppen az a baj, hogy a pálya széléről kiabál. De csak azért tudja, mert a pálya szélén van. Így szokott ez lenni, drága testvérek. Így szokott ez. Különböző feladatok vannak tehát, és nem minden vezető ért mindenhez. És ezt be kell látni, ezt tudomásul kell venni. De a jó vezető, az nem azért jó vezető, mert mindenhez ért. A jó vezető azért jó vezető, mert alázattal elhordozza a gyengeségeit. Hogy én ehhez nem értek, de tudom, hogy vannak, akik nálam ehhez sokkal jobban értenek. És átadom nekik. Mert tudok tanulni, mert nyitott vagyok arra, hogy tanuljak. És Isten formál majd engem, és Isten majd változtatja az én szívemet. De ezért van szükség alázatra. Mert ha magamat tartom különnek a másiknál, akkor majd én fogom mindig osztani az észt. Meg én szövegek mindig mindenbe bele. Milyen jó lenne, drága testvérek, alázatot tanulni. És nyilván fizikailag nem, mert ha fizikailag megtörténik, akkor nagy baj van. De jó lenne a szánkat hátrébb tenni, a fülünknél hátrébb. Jó lenne. És előbb hallgatni, és utána megszólalni. De nem. Mi előre toljuk, nem csak fizikálisan, hanem úgy lelki szempontból is. Előre tesszük a szánkat, és szövegelünk, és csak úgy árad belőlünk a szöveg. Árad belőlünk. És olyan okosakat tudunk mondani. De jó lenne, drága testvérek, olyan nagy alázat lenne bennünk. És úgy hátra tennénk a szánkat egészen a fülünk mögé. Ezért mondja Jakab is. Azt mondja, legyetek késedelmesek a szólásra, késedelmesek a halagra, legyetek előzékenyek a hallásra. Hogy halljátok meg a másikat. És legyetek késedelmesek a szólásra. Itt van egy eltérés. Eltérés. Szóval nem minden vezető ért mindenhez, mint ahogy nem minden embert hív el Isten vezetőnek sem. És ezért beszél az ige arról, és most egy nagyon hosszú igeszakaszt szeretnék fölolvasni, de azt gondolom, hogy olyan szépen bemutatja Pál apostol hogy milyen szolgálatok vannak, milyen szolgálati területek vannak, és párhuzamba állítja a testtel. Azt mondja Pál apostol, azt írja, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, és aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert a test nem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Milyen szépen párhuzamba állítja Pál apostol a szolgálatot a testtel. Hát milyen nagy gáz lenne, ha ebben a gyülekezetben mindenki prédikálni akarna. Vagy milyen nagy baj lenne, hogyha mindenki csak takarítana, vagy mindenki csak süt, bár a sütés az nem rossz dolog, ha mindenki sütne. Nem, vannak különböző szolgálati területek. Vannak, akinek a sütés adatot, jól tud sütni. Hát ha én kezdenék el sütni, drága, még az az igazság, hogy a pirítós kenyeret is sokszor odaégetem. Nem adatott meg. Én mindig csodálom a feleségemet. Én amikor megismertem, lehet, hogy ezért kapni fogok, amikor megismertem, semmit nem tudott se főzni, se sütni. Volt is bennem egy kis félelem, hogy mi lesz ebből. Volt bennem félelem, a feleségem mellett a harmadik világháború lezajlódhatott volna. Úgy aludt, hogy az csak tudat. Volt bennem félelem, hogy hát, ha Isten megállt bennünket gyermekekkel, akkor az egész éjszakát nekem kell föntölteni. De Isten olyan csodálatosan megadta. Isten előhívta belőle ezt az édesanyai feleségi ösztönt. És mi történik? Én alszom végig az éjszakát. A feleségem egy kis neszre azonnal fölébred. Pedig mondom, a harmadik világháború lazán végig zaladt mellette. Lazán. És olyan szépen ki tudjuk egészíteni egymást. Mint a házasságban is, olyan szépen ki tudják egészíteni egymást, férj, feleség, hogyha az Úr előtt vannak. Egy gyülekezetben is, drága testvérek, olyan szépen ki tudják egészíteni egymást. Én nem tudok jól főzni, teát tudok, meg esetleg egy kávét, mert be kell nyomnom a gombot, de a feleségem fantasztikus módon főz. Az igazság, hogy ezért nézek ki úgy, ahogy kinézek. De hát ez így van, drága testvérek. Ez így van. És egy házasságban is megvannak a feladatok. Ki miért felel? Kire Isten mit bízott rá? Egy gyülekezetben is Isten feladattal bízza meg a másikat. Nem egyszerre mindenkit, hanem valakit ezzel, valakit azzal, valakit amazzal. Mert más és más szolgálati területek vannak. És azt gondolom, hogy Pál olyan szépen bemutatja az emberi testen keresztül, hogy noha különböző tagok vannak, mindegyiknek más-más feladata van. Mint ahogy más feladata van a kéznek és a szemnek. De ha az egyik hiányzik, akkor már borul ott minden. A szolgálatban is, ahogy a test tagjai kiegészítik egymást a szolgálattevők. Egy gyülekezetben is más és más szolgálatok vannak. Vannak, akik a takarításban segítenek. Vannak, akik a sütésben, mert jól tudnak sütni. Vannak, akik a gyermekmunkában, mert jól értenek a gyermekek nyelvén. Vannak, akik a zenélésben, mert szép hangjuk van, vagy mert jól játszanak egy hangszeren. Van olyan, aki nem a szavak embere, de jó szívvel vállal kétkezi munkát, mert szívesen segít. Van, aki olyan, aki anyagiakkal tudja segíteni a gyülekezet életét, mert Isten megáldotta őt jó anyagi feltételekkel, jó móddal. Vannak, akiket presbiterként, döntéshozatalokban szolgálnak. Sokféle szolgálat van, de egy nagyon fontos része van a szolgálatoknak, amit Jézus mond. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megtiszteli, megbecsüli az Atya. Értitek? Mindegy, hogy kinek milyen szolgálata van ebben a gyülekezetben. Hogy ki mivel szolgál. Persze nem arról van szó, hogy ilyen önfejű módon azt csinálja, amit éppen nem kéne, nem? Nem ilyen szolgálatra van szükség. Hanem kérje el Istentől, hogy Uram, hol akarsz látni? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Én olyan hálás vagyok a kántorunkért, hosszú éveken keresztül, gyülekezeti tagok tudják, éveken keresztül imádkoztunk egy kántorért. És Isten leküldött valakit Budapestről ide. Leköltözött a Bokortanyára, és itt kántorizál. És számtalan ilyet lehetne sorolni a gyülekezetből, hogy Isten hogyan hallgat meg bennünket, az imádkozó szíveket hogyan hallgatja meg. Mert kérni, drága testvérem, az Istentől. És ha Istentől kérsz, akkor Isten azt mondja, hogy azoknak adok, akik kérnek. Ezt mondja Jézus. Ezt mondja. És aki neki szolgál, azt meg fogja becsülni az Atya. Jézus egy felhívást intéz a szolgálattevőknek, és ezért aláhúztam, azt mondja, hogy engem kövessen. Hogy a szolgálattevő az Jézus követő legyen. Aki pedig Jézust követve szolgál, bármilyen területen azt az Atya megbecsüli. Milyen tehát az Isten szerinti szolgálat? Az Isten szerinti szolgálat az Jézust követő és Jézusra mutató. Nem maga mutogató, meg önmutogató, hanem Jézusra mutató. Drága szolgálni akaró gyülekezet, és köszönöm a színdarabot, hogy olyan szépen ki lett ez domborítva. A szolgálat az nem egyszerűen cselekedet. Nem cselekedetek halmaza. A szolgálat az Jézusért történik. Jézust követő szolgálatra van szükség, és Jézusra mutató szolgálatra van szükség. És adja az Úr, hogy olyan szívünk legyen, amilyen Salamonnak volt, bölcs és értelmes szívünk, akinek pedig nincsen, az kérje úgy, mint Salamon, a szolgáló szeretettel élve a másik emberért. Ahogy itt azt mondja Salamon, hogy adj nekem, Uram, engedelmes szívet. Mert amikor szolgálatról van szó, akkor engedelmes szívről van szó. És úgy szolgáljunk, ahogy Pál mondja, és ezzel az igével szeretném befejezni, azt mondja, a szeretet ne legyen képmutató. A ti szolgálatotok ne legyen képmutató. A ti szolgálatotok az legyen szeretetből fakadó. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adádban egymást megelőzőek, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Úgy szolgáljatok, drága testvérek, mint akik az Úrnak szolgáltok. Ilyen legyen a ti szolgálatotok, ilyen legyen a ti vezetésetek, hogyha Isten azzal bízott meg, mint akik az Úrnak szolgáltok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig legyetek állhatatosak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, a te útmutatásodért, és tényleg azért, hogy te olyan csodálatos módon vezeted a tieidet. Vannak, akik ezt nem értik. És vannak, akiknek nincsen fülük ezt meghallani. De olyan jó tudni, hogy azok, akik alázattal térdet tudnak hajtani előtted, akik sokkal több időt törtenek a térdeiken, mint amennyi időt fordítanak a beszédre, a szájalásra, azokat te megáldod. Úrunk, add, hogy ilyen térdelő gyülekezet legyen ez a mandobokori gyülekezet. Hogy sokat tudjunk térdet hajtani előtted. És valóban azok a dolgok, amelyekről hallottunk, hogy milyen a vezető szíve és milyen a vezető szíve, az ott legyen a mi életünkben is. És azért könyörgünk, Urunk, hogy valóban úgy szolgáljunk, mint akik nem a maguk dicsőségét keresik, és nem a maguk karrierjét építik, fényezik magukat, hanem úgy szolgáljunk, mint akik az élet urának szolgálnak. Alázattal, szeretettel, azzal a fajta lelkiséggel, amelyet kaptunk tőle. Amen. Thank you.